Józsa Judit kerámia szobrászt köszöntöm. Tisztelet a Hősöknek címmel csoportos képzőművészeti kiállítás nyílt a budapesti Dunapalotában az 56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából, és ezen a kiállításon az ön egyik alkotása is látható. Egy picit láttassuk ezt a szobrot, hogy is néz ki. Jó napot kívánok!
Sok szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, és valóban így van, az a megtiszteltetés ért, hogy a Dunapalota vezetősége egy olyan kiállítást rendezett, amelyben mindazokat, akik 2011 óta Dunapalotában nagy kiállítást, önálló kiállítást mutattak, berendeztek, azokat hívták meg. Így került oda az én egyik kedvenc alkotásom is, nem más, mint Tóth Ilona, az 56-os magyar hősnő. Ez a szobor egy számomra nagyon kedves alkotás, és a Magyar Nagyasszonyok kiállítási anyagomnak a része. A magyar történelem folyamából gyakorlatilag 59 nagyasszonyt mintáztam meg eddig, emesétől indultam, és Tóth Ilonával zártam.
Jó nagy korszakot fogott össze.
Bizony, bizony, és mi magyarok nagyon büszkének kell legyünk arra, hogy ennyi csodálatos nagyasszonyunk van, akire felnézhetünk, akik példaképeink lehetnek számunkra. Így van ez a Tóth Ilona személyével is. A kompozíciót úgy kell elképzelni, hogy egy kerek talapzat, hármas piedesztára, hármas lépcsőfokra emeltem magát Tóth Ilonát, aki térdre rogy, oldalt tartja a fejét, és magához öleli a derékba tört forradalmat szimbolizáló eltört zászló, rudan zászlót. A zászló természetesen ki van vágva, ezt az arcához érinti, és a tiszta, makulátlan arcán egyfajta fenség és szeretet is, azt kell, hogy mondjam, hogy szinte szentség árad. A Tóth Ilona alakja mögött viszont egy érdekes szimbólum, két angyalszárny borul össze, óvja, védi. Nem véletlenül, mert hogy az angyalszárny tollak motivumai helyett a reménység virágait karcoltam bele, hiszen magát a forradalmat tudjuk, hogy milyen módon verték le. De hála Istennek az angyalok védelme ott volt, és nagyon sokan emigrációba szorulva túlélték a borzalmakat.
Egyébként Tóth Ilona személyében mi az, ami megihlette önt? Azért Tóth Ilonával kapcsolatban több különböző alkotás is készült. Egyet szeretnék kiemelni a sok közül. A Győri Balett néhány évvel ezelőtt egy egész darabot mutatott be az ő életéről és az ő munkásságáról.
Akkor, amikor én elkezdtem a Tóth Ilona élettörténetével foglalkozni, természetesen kutattam, hiszen művészettörténész is vagyok, és ahhoz, hogy művészként hiteles alkotás születhessen, számomra különösen fontos, hogy a hiteles forrásokat találjuk meg. Akkor, amikor a Perrével kapcsolatos okmányok és iratok a kezembe kerültek, nyilvánvaló volt számomra, hogy itt egy kirakat Perről van szó. Az a 24 éves medika, aki az életét arra tette föl, hogy embereket védjen és gyógyítson, aki még egy orosz katonát is megment és ápol és átküldi az orosz laktanyába. Hát szóval az nem lehet egy köztörvényes bűnöző, aminek ugye őt mindenképpen beállították volna. Valójában nem tudtam elvonatkoztatni attól a ténytől, ami az iratokból kiderült, hogy úgy kínozták, hogy a talpát verték. Tehát ez egy minden, csak éppen nem szoborba kívánkozó momentum. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt elvonatkoztatnom ettől. És fohászkodtam a Jóistenhez, hogy küldjön egy jó sugallatot. És így jött ez a látomásszerű kép, ami szerint aztán megtudtam az ő tiszta és hősi alakját mintázni. Azt hiszem méltó módon.
Stúdiónk vendége továbbra is Józsa Judit kerámia művész, akinek egyik alkotása a budapesti Dunapalotában látható a Tisztelet a Hősöknek címmel csoportos képzőművészeti kiállításon. Ugye beszéltünk az alkotásáról, meddig dolgozott rajta?
Maga az elképzelés, amíg ez a sugallat meg nem érkezett, az egy több hónapos kutatás. Amikor leültem már mintázni őt, az már hát közel két hét alatt elkészült, és újabb két hét volt a szárítása, patinázás, égetés, csak nem egy hónap, egy picivel több, mint egy hónap, amíg elkészült.
Ugye ezen a kiállításon nem csak az önalkotása látható, csak nem 40 művészé. Én olvastam egy kicsit erről a kiállításról, rendkívül izgalmas lehet, mert hogy az ikonoktól elkezdve a festményeken át, a szobrokig, sőt, textilek is vannak, tehát hogy nagyon sokféle területről merítettek.
Ettől egyedülálló és nagyon különleges ez a tárlat. Csodálatos ötlet volt a Dunapalota vezetőségétől ez a tematika, és úgy, hogy az ő elmondásukból tudom azt, hogy amikor fölhívták a művészeket ezzel a témával, senki nem kérdezte meg, hogy akkor kivel is fogok kiállítani, hanem mindenki azonnal és önzetlenül igent mondott, és hozták az alkotásokat. Van, aki készített teljesen új művet erre a kiállításra. Van, aki azt az alkotást küldte el, vagy hozta el, ami akkor az 56-os évek során, vagy azt követően készült. Van, aki persze később visszaemlékezés után, vagy annak a hatását próbálta megfogni a műalkotásában. És valóban egy nagyon széles paletta iparművészek, képzőművészek és a műfajok sokasága. Mint említette, az ikonfestő, az üvegművész, a festőművész, a grafikus, animációs rendező és szobrászművész is akad, természetesen kerámikus is, három, és hát egy Kossuth Díjas építész, aki nem más, mint Finta József. Ő bizony nagyon súlyos mondani valóval a Kalotaszegi Fejfák című alkotását és a Bikali temető című alkotását küldte be.
Ugye minden alkotó abból indul ki, vagy abból táplálkozik, amilyen hatások érik őt, amilyen a környezetéből érkezik különböző hatások, és nyilván az sem mindegy, hogy valaki 56-ban élt és átélte a forradalmat, vagy utána született, akár kevésbé, vagy akár sokkal. Ez mennyire érződik az alkotásokon?
Azt hiszem, hogyha az ember egy kicsit elmélyültebben csodálkozik rá egy-egy ilyen műre, és hagyja megérinteni, akkor sok mindent megérez, és azonnal felismer. Ezek az alkotók többnyire szimbólumokkal operálnak, szimbólumokat rejtenek el. Van, aki természetesen a lukazászó szimbólum sok műben megjelenik, de van, aki olyan csodálatos módon használja a szimbólumokat, hogy művészettörténészként nem tudom nem kiemelni. Vincelér Imre festőművészre gondolok, akinek három alkotása is látható a tárlatba. A Kék madár című festménye, ami hirtelen jelentéktelennek tűnő kismű, de hogyha belegondolunk és ráfókuszálunk, akkor ott látható abban a kék madárban az a boldogság és eufória, ami az egész kezdeti időszakot jellemezte. De ha lennebb nézzük a kép terének alsó részét, ahogy lefolynak a festéknek a textúrái, érzékelhető a kiontott vér, és az a sötétségbe boruló lelkiállapot, ami a forradalom leverését követte.
És ahogy aztán ugye fogyott a remény.
Bizony.
Tehát, hogy nem kapott Magyarország segítséget, hogy igen, magára szinte, maradt.
Szinte sötétségbe borul a képmezőnek az alsó része, minden tükröződik ebben a kisműben. A művészek, a jobb művészek nagyon-nagyon mélyen átérezték, és talán mai napig minden történelmi eseményt sokkal jobban tudnak, mint szivacs, megszűrni, és visszaadni az alkotásaikon keresztül. Ez a kiállítás erre remek lehetőséget biztosít.
Az ön fejében egyébként hogyan él 56?
Én Erdélyben nőttem fel, én székely lány vagyok, és természetesen, mint erdélyi magyarnak, 56 egy különösen fontos esemény. Gondoljunk csak arra, hogy mi történt a Bolyai Egyetemen az egyetemistákkal, akik november 1-én kimentek a házsongárdi temetőbe, és ott a mellkasukra tűzték a testvériséget jelezvén és az együvé tartozást az 56-os magyar forradalmárokkal, azt a kokárdát, ami mellett a gyászszalag is megjelent. Bartis Ferenc akkor fiatal íróként elszavarta az éppen aktuális művét. Pál Lajos magával vitte, és hát titokba osztogatta azt a verset, amit I. és Gyula egy zsarnokságról ír. Szóval és aztán tudjuk a következményeket, hogy milyen retorziókat tapasztalhattunk, hogy hányokat bebörtönözték, hogy a Securitate minden csontjukat összetörte, és azt is, hogy mi meg tudtunk kapaszkodni ebben a nehéz helyzetben minden nacionalizmus és minden nehézség ellenére, amit a román kormány felénk, erdélyi magyarok és a Securitatén keresztül minden magyar iránt táplál.
Stúdiónk vendége továbbra is József Judit Kerelmi, a művész, akinek egyik alkotása a budapesti Dunapalotában látható a Tisztelet a Hősöknek címmel csoportos képzőművészeti kiállításon. Meséljen egy picit önmagáról, ugye itt azért már szó volt, hogy Erdélyből származik, és én olvastam az önéletrajzában, hogy hát tulajdonképpen az agyag az majdnem, hogy a vére, véréből van.
Hát a jóisten kegyelméből mégiscsak egy olyan családba születtem, ahol a fazekasság visszamenőleg apai ágon, hát messze visszavezethető. Édesapám Józsa János fazekasmester, és hát neki köszönhetem, hogy megtanultam a mesterség csínyát, bínyát.
Korondon tegyük hozzá a híres
bizony,
fazekas központban.
Bizony, és hát én tudom, hogy a rádióhallgatók közül sokan jártak már Korondon, és valószínű, hogy édesapám Józsa János portáján is. De azt szeretném még elmondani, hogy azt a hamuba sült pogácsát, amit édesanyám és édesapám pakolt abban láthatatlan tarisznyába, hát az olyan, ami soha nem fogy el, és a mai napig is biztos vagyok benne, hogy életem végéig táplálkozom belőle.
Amikor az alkotásairól készült fotókat én nézegettem, nekem a legelső benyomásom az volt, hogy olyanok, mintha faragott szobrok lennének.
Bizonyára ez azért van, mert nem terakotta színűek, tehát nem cserépszínű alkotások ezek a kisplasztikák, hanem patinázom a felületet szándékosan, mert annyi apró részlet van, és annyi szimbólum, családi címerektől elrejtve apró motívumok, gondoljunk csak a sok-sok történelmi ruhára, ahol a motívumok domborodnak, vagy éppen mélyülnek, attól függ, hogy milyen korról beszélünk. A sok ékszerre a magyar nagyasszonyok sorából. Arra volt szükség, hogy a patinázott felületen a mélyebb részekbe beleüljön a sötétebb barnás, vöröses barnás tónus, az arcon, a kezeken és a külső részeken pedig egy világosabb tónus maradjon meg, mert a részleteket így jobban át tudjuk tekinteni. Ezért aztán kialakult, gyerekkoromban 11 évesen mintáztam az első kisplasztikámat, és azóta folyamatosan csiszolom mind a patinázásomat, mind a hajtogatásos, mintázós eljárást, ami azért izgalmas, mert nem egy tömbből faragom ki, hanem pici apró agyaglapokból hajtogatom össze úgy, hogy rejtett levegő nyílásokat hagyok, hogy szárítható és kiégethető legyen az a szobor. Természetesen, ha nagyméretű, tehát embernagyságú alkotást mintázok, akkor én is hát nagyobb tömbökből faragok és mintázok, és kiüregelem a belső részét, hogy égethető legyen.
Milyen témákhoz nyúl szívesen?
Elsősorban a történelmi témájú alkotásokat kedvelem, hiszen olyan nevelésben részesültem, hogy különösen fontos volt számunkra a magyar történelem, és természetesen a magyar irodalom is. Így mintáztam meg a magyar irodalom kiemelkedő személyiségeinek a múzsáit, aztán mintáztam magyar mesevilágot, magyar táncokat, egy különösen izgalmas kiállítási anyagba, és természetesen a fő műveimnek tartom a magyarság erényeit, hiszen 2012-ben, amikor ezeket megmintáztam, úgy éreztem, hogy az erkölcseinkkel és az erényeinkkel nagy baj van. És egy művész akkor reflektál a kor történéseire, hogyha ezt észreveszi. És még, így dolgoztam föl őket.
Még egy picit térjünk vissza, és tényleg csak egy nagyon rövid időre Tóth Ilona szobrára. Mi lesz a szobornak a sorsa?
Tóth Ilona a Magyar Nagyasszonyok kiállítási anyagomnak az egyik főműve, úgyhogy vissza fog kerülni a kiállítási anyagba, a Józsa Judit galériába, ahol állandó kiállításban van helye. Most kivételes lehetőség, hogy október 31-éig a Dunapalotában Tisztelet a Hősöknek című kiállításon látható.
Józsa Judit Kerelmi, a művésznek köszönöm szépen, hogy itt volt, és még egy információ ehhez, hogy a tárlat november 3-án este 7 órakor gála műsorral zárul majd, a programban pedig közreműködik a Duna Szimfonikus Zenekar, a Duna Művész Együttes és Ruboldödön Jászai Mari díjas színművész.